A vonalban pedig Tóth Gergő közgazdász, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szia!
Ugye a szignál előtt körülbelül 2 másodperccel beszéltünk arról, hogy lejár az orosz-ukrán gabona megállapodás márciusban?
Hát elvileg március közepén ez kifut, ugye ez már meg lett hosszabbítva elvileg egyszer. Ez megint erre a sorsra van most utalva, de egyelőre a piaci árakban nem tükröződik még különösebben semmi aggodalom ezzel kapcsolatban, sőt, ugye ha megnézzük a tőzsdei árakat, akkor például a búzának az ára hónapok óta rendszerűen elég jelentősen csökkent, és itt ha az ember még egy-két elemzést is olvas ezzel kapcsolatban, akkor a mögöttes okok mögött nem sejlik föl ennek esetleg ennek a megállapodásnak a meg nem hosszabbítása, ha bár állítólag az oroszok azért nem elégedettek ezekkel a keretekkel, amiket annó meghatároztak, de orosz búza is, ukrán búza is van a piacon, illetve azt írják, azt mondják, hogy az európai, illetve az Egyesült Államokban, azokban az országokban, amelyek a legnagyobb, legfontosabb exportáló országok ősszel több búzát vetettek a gazdálkodók, tehát jóval nagyobb mennyiség kerülhet majd a piacra a következő hónapokban. Tehát az árupiacokon, vagy hát itt az élelmiszer árak tekintetében azt látom, hogy az előrejelzések alapvetően pozitívak abból az értelemben, hogy a tavalyi folyamatok talán nem fognak megismétlődni, és az élelmiszer árak tartós és némely várakozás akár jelentős, sőt volt talán egy drasztikus szó is, mérséklődését vetítik előre a következő időszakban. Ezt magunkra fordítva ez egy jó hír lenne, hiszen itt az infláció szempontjából ugye az egyik fő meghatározó tényező az lenne, hogy az élelmiszer árak tartósan, rendszerűen lefelé tudjanak elmozdulni. Egyelőre a világpiaci folyamatok úgy tűnik, hogy ezt akár támogathatják is a következő időszakban.
Hát reméljük, hogy ilyen kiegészítő áruk, zöldségek is, bármik, aki gyakran főz, annak nem is annyira kiegészítő, szóval olyan áruknál is ez előbb-utóbb elindul, mint a vöröshagyma, mert arról lehet hallani, hogy ott azért a tavalyi szárazság begyűrűzése miatt vannak gondok. Összességében a magyar infláció csökkenésének a kulcsa tényleg az élelmiszer árak visszaesése? Mert ugye a forint azért erősödött valamiért az elmúlt időszakban, tehát ha forinton múlik, akkor jöhet az árindex csökkenés, ha mondjuk a földgázon múlik, és persze mondjuk sokan nem kötöttek fix áru szerződést, akkor előbb-utóbb jöhet a infláció csökkenés, de hát az élelmiszernél ez tényleg nehezen mutatkozik. Talán egyedül a vaj ára csökkent az elmúlt időszakban, más terméknél nem igazán látni ezt. Te ezt hogy látod?
Hát alapvetően még visszakanyarodva az előző gondolatmenethez, hogy itt a világpiaci árak alapvetően a tejtermékek, hús, tojás esetében is mérséklődést mutatnak Magyarországon. Ugye ez egy kérdés, hogy ezek a külső tényezők mennyire járultak hozzá az élelmiszer áremelkedéshez, illetve hát, hogy akár ugye itt van egy vizsgálat, a gazdasági versenyhivatal vizsgálja, hogy esetleg eltúlozták-e az élelmiszerláncok az áremeléseket. Azt gondolom, hogy alapvetően nem indokolt az, hogy Magyarországon közel 50%-kal emelkedjenek egy év alatt az élelmiszer árak, miközben ugye ezzel a világ 10 legnagyobb áremelkedés mutató országai közé kerültünk, és ugye európai országok nincsenek ebben a mezőnyben, sőt közelünkben sincsenek. Tehát azt gondolom, hogy a világpiaci folyamatok, a forint árfolyamának a csökkenése, azért az elmúlt időszakban azt gondolom, ez egy jelentős erősödésen ment keresztül a magyar fizetőeszköz, és ugye itt az elmúlt egy-két napban ez a tendencia még akár tovább erősödött, ugye ma kamatdöntő ülés van, tehát ez forint szempontjából is fontos, lehet, hogy esetleg a Nemzeti Bank ad-e valamiféle jelzést az irányadó ráta, vagy hát a egyhetes betéti kamattal kapcsolatban, ugye egyelőre nincs ilyen piaci várakozás, hogy most csökkenés következzen be, vagy komolyabb itinel lenne ezzel kapcsolatban. De ha az energiaárakat nézzük, üzemanyagárakat nézzük a világpiacon, kőolajárát nézzük a világpiacon, akkor el lehet mondani, a legtöbb termékára gyakorlatilag most már jóval a háború előtti szinteken van. Földgázára például, tehát ugye itt ezeknek valahogy be kellene gyűrűzni a magyar árakba. Üzemanyagok is egy érdekes történet, ugye a MOL ugye piaci alapon áraz, de nem piaci alapon veszi az alapanyagot az üzemanyaghoz, keletkezik egy extra profit, amit befizet a költségvetésbe, hogy a rezsicsökkentést fenn lehessen tartani. Tehát itt vannak azért egyensúlytalanságok, súlypont eltolódások azért a magyar rendszerben, amelyeket egyrészt a fiskális politika idéz elő, amelyek nem világpiaci folyamatoknak a függvényei. Elsősorban akkor fölmerül itt egy elég sok helyen most már a gázárának a kérdésköre. Ugye, hogy a világpiaci ár ugye 50 euró alá zuhant, és tartósan ott is van egyelőre. Igaz, hogy 2021 előtt ugye 20-30 euró között volt a világpiaci ár, de felmerül annak a lehetősége, hogy esetleg majd itt a nem rezsicsökkentett gázárnak a mérséklődésére is sor kerülhet majd valamikor az év második felébe, vagy harmadik negyedévétől. Tehát egyelőre az jó hír, hogy a világpiaci trendek, folyamatok azok az infláció mérséklődése irányába vetítenek. Ezzel kapcsolatban viszont a másik érdekesség, hogy a fiskális politika ezeket hogy fogja kezelni, hogy esetleg extra profitként, ha lesz még ilyen egyáltalán, azt elvonja, vagy esetleg megpróbálja a piaci folyamatokra bízni magát, és visszatérni a piaci árazások időszakában, nem pedig az ilyen tervgazdaság jellegű belenyúlunk mindenbe, ahol éppen nem tetszik a folyamat. Annak az eredményeit azt gondolom, hogy nagy részben láthatjuk most az infláció statisztikánkban.
Egyébként a Richter esetében például ez az extra profit különadó egy veszteséges negyedik negyedévet okozott, tehát azért nem mindenki tudta kigazdálkodni, vagy számított arra, hogy ki kell gazdálkodnia az új típusú adókat, és egy érdekesség még a Richterrel kapcsolatban, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az orosz-ukrán háború az ukrán területre lehet komoly hatással, vagy akár az orosz területre is. A lényeg, hogy 35 termékénél nagyon úgy tűnik, hogy a forgalmazási engedélyt visszavonnák a háború miatt. Hát ezzel kapcsolatban majd Orbán Gábor vezérigazgató vélhetően a 9-kor kezdődő sajtótájékoztatón elárul még egy pár részletet. Így összességében te hogy látod, nagyon-nagyon kéne az uniós pénz, hogy jó pár folyamatot meg tudjon támogatni a kormány, vagy igazából ez leginkább a beruházásokból hiányzik, idézőjelben persze csak?
Hát én azt gondolom, hogy az uniós pénzre szüksége van Magyarországnak, nem olyan mértékben, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel, de azért ezekre a fejlesztési forrásokra, ezekre baromi nagy szükség van, és egy hatalmas bizonytalanság is ez továbbra is a piacon, hogy Magyarország kap-e EU-s pénzt, nem kap, mikor kap, milyen keretek között kap. Tehát én azt gondolom, hogy akár ez a kamat csökkentési ciklus megkezdésének az egyik feltétele is lehetne, hogy valahogy az EU-val való viszonyunk normalizálódjon, rendeződjön. Az sem ugye normális, hogy 18% gyakorlatilag az irányadó kamat Magyarországon. A piaci hitelezés megszűnt. Tehát nem létezik. 18-20%-22%-kal lehetne hitelt fölvenni. Nagyon kevés azon vállalkozások, cégeknek a száma, akik erre képesek. Tehát a magyar gazdaság jövője szempontjából, a magyar megítélés szempontjából, a magyar eszközök megítélése szempontjából fontos lenne az EU-s forrásoknak a beérkezése, illetve a makrogazdasági szempontból is. Szóval azért most ezeket finanszírozza, a kormány előfinanszírozza, azért az államadósságra is nyomást gyakorol mindez, az államháztartási hiányra is nyomást gyakorol ez a kérdés, és hát a beruházásokat is fékezi alapvetően, azt gondolom, tehát az elég sok beruházásra lett Magyarországon állítva, fel lett függesztve, amelyek azt gondolom, hogy részben ezzel összefüggésben vannak. Hát szükség lenne erre a megállapodásra, szükség lenne ennek a pénzeknek a mielőbbi beérkezésére.
Tóth Gergő közgazdászt hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm, szép napot mindenkinek!